a gyülekezetet, a jelenlévőket, álljunk fel mindannyian, és úgy hallgassuk meg Isten igéjét. Ez Péter második levelének a harmadik fejezetében található. Péter második levele, harmadik fejezet, 14. versétől. Ezért tehát, szeretett testvéreim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő már, mint Isten tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adatott bölcsesség szerint, szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Ámen. Foglaljunk helyet mindannyian. A kegyelemben való növekedés elég mindenre, ezt állítom, és ezt szeretném valamilyen értelemben bizonyítani a ma délelőttben. Vagyis azt szeretném, hogyha mindannyian ebben biztosak lennénk, hogy a kegyelem mindenre elég, és ebben hinnénk, és ezt megtapasztalnánk, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekre, eseményekre is teljesen elég. Növekedni a kegyelemben. Tehát nem csak kegyelmet kapni, hanem benne növekedni. A növekedést azt úgy fogjuk fel, hogy valami olyan pozitív változás a növekedés, amit egyértelműen tapasztalunk mi magunk, és egyértelműen tapasztal a környezetünk is. Tehát akkor mondhatjuk, hogy növekszik mondjuk egy gyerek, ha ő is úgy érzi, meg a család is úgy látja. Egy hívőre is azt mondta, akkor mondhatjuk, hogy növekszik, ha ő maga is így érzi, így tapasztalja, és a családja is úgy látja. A szomszédokról nem is beszélve. Meg a munkatársakról. Hogy ők is úgy látják, hogy na, ez az ember, ez növekszik. Nem centiben, belül. Tehát ez egyértelmű, ezt nem kell magyaráznunk, mindannyian értjük, hogy miben látható, hogyan. De hogy mi a kegyelem? Nagyon röviden azt a választ mondom erre, hogy ami élteti, erősíti, fejleszti az embert, az kegyelem. Ami élteti, de nem erősíti és nem fejleszti, az nem kegyelem. Ami erősíti, de nem fejleszti, nem élteti, az megint nem kegyelem. Ami bár élteti és erősíti, de nem fejleszti, az nem kegyelem. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a kegyelem az olyas valami, majd szeretnék valamennyi magyarázatot is adni ehhez, természetesen a Biblia alapján, hogy ami éltet bennünket, ami erősít bennünket, és ami fejleszt bennünket, de így együtt. A Biblia görög szava nagyon érdekes, nem ez az egyetlen, ahol a szentírási szöveg is görög isteneket vagy istennőket használ. A káriszokról talán néhányan hallottak tanulmányaik során, három görög istennőről van szó. A báj, szépség, kellem, istennői voltak ezek, és nem átallotta se Pál apostol, se a többi apostol, hogy egyébként ez a köznyelvbe is átment természetesen, hogy nem csak az istennők megjelölésére használták, hanem a kedvesség, jóság, szépség, bájosság megjelölésére is a mindennapi beszélgetésben. De mindenki tudta, aki legalábbis az ókorban élt, hogy eredendően ez istennőket jelöl, mert ők voltak ilyenek. Még akkor is, hogyha ezek kitalált személyek. De hát a görögök ezt így csinálták, hogy az életet mindenütt megszemélyesítették. Már azt az eredeti szót, ami úgy hangzik egyébként, hogy káris, ez a kegyelemnek a görög nyelvű szava, már az ógörögök, a filozófusok is úgy magyarázták, hogy valaki jó szántából önként mutatja ki a kedvességet, a kegyelmet, a jóságot, úgy, hogy nem vár érte semmit. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mi fog történni, mi lesz a következménye, ő adja magából. Tehát arra utal a kegyelem, hogy valaki magától tesz szívességet, és ezért is, úgy gondolom az apostolok is, Jézus nyomán ezért emelték be a keresztény iratokba, tehát az evangéliumokba, az apostoli levelekbe ezt a fogalmat, hisz már Jézus is arról beszél, hogy Isten, az Atya Isten olyan, aki jó, kedves, jóságos, a hálátlanok, meg a gonoszok iránt is. Tehát, hogy őt nem zavarja, hogy ki milyen, ki hogy reagál, mindenki iránt tele van kedvességgel, ezért is használja például János apostol Jézusra, hogy láttuk az életet telve kegyelemmel. Tehát, hogy mindenkihez így tudott fordulni, ezzel a jósággal, szeretettel, kedvességgel. Bónónak az egyik számában, keresztény, bár az utóbbi időben, mint hogyha adócsalás kapcsán is olvastunk volna róla a hírekben, az egyik számában így fogalmazza, a kegyelem a csúnya dolgokból kihoz valami szépet. A kegyelem mindenben talál valami szépet, mindenben. A kegyelem mindenben talál valami jót. Mindenben. És ez a lényege, amit Bono nagyon jól megragad a kegyelemmel kapcsolatosan. És természetesen Pál apostol is ezért mondja, hogy illetve Pál apostolnak maga Jézus Krisztus, hogy elég neked a kegyelem. Semmi másra nincs szükséged, csak a kegyelemre. És azzal mindent meg tudsz csinálni, teljesíteni, oldani, elérni. Szóval a kegyelem ereje az nem más, mint Isten jó indulatának, jó akaratának, kedvességének, jóságának a hite és megtapasztalása. Van egy olyan összefüggés, ami... Legalábbis ez a feltételezésem, hogy sok hívő testvérünkben a kegyelmet nagyon leszűkíti, tulajdonképpen majdnem, hogy csak egy ilyen megúszási ajándékra gondol, hisz szembefordítja a kegyelmet az érdemmel, maga az újszövetségi szentírás is. A kérdés ugye az, hogy kegyelemből, vagy megérdemelt tettek alapján kapja az ember Istennek a jóságát, az üdvözítését, az üdvösséges életet. Tehát, hogy tényleg igazi életet élhet az ember, nem csak, hogy megúszta, mert egyesek szerint a kegyelem az semmi más, csak a bűnbocsánat, Hát nagy baj lenne, hogyha Isten összes jósága ennyiből állna, hogy megbocsát, megbocsát, megbocsát. Sokkal több Isten kegyelme, Isten jóságos kedve az ember iránt, és a ma délelőtt ige alapján ezt szeretném, hogy megértsük és felfogjuk, mert különben nem fogjuk tapasztalni. Hanem pusztán csak a bűnbocsánatból akarunk élni, az is fontos, mert abból is kell élni, de az nem elégséges, hogy az ember megváltozza. Isten az ajándékait is ugyanebből a jóságból, kedvességből adja. Azért mondjuk, hogy karizma, tehát az önszántából, jóságából adott ajándékok, belső ajándékok az ember számára. Nem bűnbocsánatként adja az ajándékait, például ezeket. És ezért fontos tehát, hogy ezt nagyon jól megértsük, mert nem fogjuk tudni az élet teljességét, teljes jóságát magunkba fogadni, amiről már egyébként az ószövetségi szentek meg írók is beszélnek, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Tehát nem csak megbocsát, hanem hogy jó minden helyzetben. És hogyha nem is fog mindenki ma úgy hazamenni, hogy azt mondja, hogy ahogy énekeltük is, hogy jó az Úr, szent az Úr, jó az Úr. De legalább elinduljon bennünk még erősebben ez az életérzés, ez a hit, ez a bizonyosság, hogy jó, jó az Úr. Szóval biztos, hogy sokszor bekorlátozza a kegyelemről való és a kegyelmes Istenről való gondolkodásunkat, hogy a kegyelmet az érdem összefüggésében gondoljuk. Miközben az új szövetségi írók csak azt akarják ezzel mondani, hogy nem a tettek alapján, hanem érdemtelenül, hogy nem ok-okozati összefüggésben van Istennek a cselekvése az ember életéhez, hanem egy másik dimenzióban zajlik. Isten jó a gonoszokhoz is. Tapasztalják? Tapasztalják a gonosz emberek, hogy jó hozzájuk? Van, aki azt mondja, hogy igen. Tapasztalja minden hívő, hogy hozzá állandóan jó az Isten? Nem tapasztalja mindenki. De ez megkérdőjelezi Isten jóságát. És ez azt állítja akkor, hogy Isten nem mindig jó. Mert vannak, akik, mivel nem tapasztalják, azt mondják, hogy nem is jó mindig. Mert most nem érzem. Most nem segített. Most nem adott megoldást, tehát nem jó. Hagy szenvedni, hagy a fájdalomba, tehát nem jó. Isten jósága az alapvetően a kapcsolatról szól, hogy hogy áll hozzám. Ugyanúgy, mint ahogy a gyerekeinkhez fűződő jóságunknak nem az a lényege, hogy a gyerekeinket kényük, kedvük szerint kiszolgáljuk, bár szeretnék, még nagyobb korban is, hanem egyszerűen attól, hogy a gyerek érzi, hogy szeretem. Számára ettől vagyok jó, nem attól, hogy én sokkal többet adok, mint a szomszéd a gyerekének. Nem attól vagyok jó az én gyerekemnek, hanem ahogy a viszonyban hozzá állok, ahogy hozzá viszonyulok, azért attól tart engem jónak, vagy nem jónak. Hány és hány aranyifjú kis kölök van, akit tényleg a szülei mindennel elárasztanak, de amikor már értelmesebb, és megkérdezzük tőle, hogy jó az édesapád hozzád? Azt mondja, hogy mostanában nem is beszélünk. De mégis rengeteg hívő úgy gondolja, hogy Isten akkor jó, hogyha letette az asztalra ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és bizonyítja, hogy jó. Hát akkor elhiszem, hogy jó. Mindegy, hogy engem szeret, vagy nem szeret, nem érdekel, ne szeressen, csak adjon. Nem? Amikor előre menetelt több anyagiakat, ebben, abban megoldás, segítséget kérünk, akkor arra gondolunk, hogy ne szeress, csak adj. És így nem is tapasztalhatjuk meg azt, hogy ő jó. Azért is nehéz helyesen, bibliailag helyesen, ahogy Jézus meg a tanítványok, tanítványai, az apostolok tanítanak bennünket a Szentíráson keresztül, jól gondolkodni nekünk magyaroknak, mert amikor kimondjuk ezt a szót magyarul, hogy kegyelem, akkor sajnos szűken gondolkodunk, és megkegyelmezett neki, nem bántotta, megkegyelmezett, elengedte, a köztársasági elnök kegyelmet adott, vagy közkegyelemben részesültek, tehát hogy mind arról szól, hogy valami rossz nem történt meg vele, aminek meg kellett volna történnie, és akkor ez a kegyelem kész. A kegyelem élteti, erősíti, fejleszti az embert. Tehát ami nem ez, az nem kegyelem. És sajnos nagyon sok ember jogilag kegyelmet kap, de nem kap kegyelmet a lelkében, és semmi változás nem történik. Meg kell értenünk, hogy a kegyelem az egy másik dimenzió, mert amiben mi mozgunk, ami a mi tapasztalatunk, az az ok-okozati összefüggés. Hogyha jót csináltam, megdicsérnek, ha rosszat csináltam, megbüntetnek. A kegyelem ettől teljesen független. Jót csináltál, rosszat csináltál, nem érdekes, mert Isten kegyelmes hozzád állandóan. És tulajdonképpen a megtérés, a hitrejutás azt jelenti, hogy ezt is meg is felismeri az ember, hogy Isten így áll hozzám. Mert nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen, de nem csak az, hogy megtérjen, hanem hogy éljen. És ezt nem csak akarja, tehát nem azt mondja Isten, hogy megtértél, most már éljél, hanem éltet. Tehát ez a lényege Isten kegyelmének, hogy éltet bennünket. Gondolkodtam reggel, hogy kérjem-e azt a következő kérdésnél, hogy tegye fel a kezét, aki így éli, vagy így látja az életét, visszatekintve, hogy igazából összességében minden jó benne, ami idáig velem történt. Na most, hogy aki föltenné a kezét, azokra mondhatjuk, hogy érti a kegyelmet, és él a kegyelemben. Mert a kegyelem még a megtérésünk előtti életünket is átírja, és megértjük, hogy azok szükségszerűen kellett, hogy úgy történjenek, és az is csak Isten jósága miatt volt, hogy még az a rossz is megtörtént velünk, mert különben soha az életben nem gondolkodnánk így, nem kerestük volna, stb. A kegyelemre jutott ember és a kegyelemből élő ember számára teljesen megváltozik az élet. Természetesen ő is küzd, ő is betartja a törvényt, többé-kevésbé, de legalábbis igyekszik törvényesen élni, társadalom törvénye szerint is, Isten törvényei szerint is, de nem ez motiválja, hanem Istennek a jósága, amit tapasztal minden élethelyzetben. Az ilyen ember reggel kimegy, ébredés után az udvarra, vagy a teraszra, vagy a kertbe, és jó értelemben elszörnyülködik, hogy miféle pompa veszi körül. És ez mind-mind Isten jósága. És hogy még nem is vettem észre, hogy a szomszéd kint van, és rám köszönt. Hát milyen jó hozzám, még a szomszédomon keresztül is Isten. Ilyen a kegyelemben élő ember. Az a hívő, meg nem hívő, aki nem él a kegyelembe, kimegy, és azt mondja, hogy ó, ki fogja égetni ez a nap, már most kora tavasszal a palántáimat. Mehetek, locsolhatok, vasárnap reggel van, aztán vehetem föl a munkás nadrágomat, hogy meglocsoljam. Szomszéd köszön, nincs elég baja, hagyjon békén, nem látja, hogy mivel foglalkozom. Szóval ilyen az, készülök az Isten tiszteletre, kapkodni kell magam, hogy időbe odaérjek. mert nem érti a kegyelmet, mert nem ért el hozzá a kegyelem. Milyen nagy csodája az életnek, hogyha Isten egy olyan párral ajándékoz meg bennünket, és egy olyan pár él mellettünk, akinek a jósága, a kedvessége, a szeretete, a ragaszkodása felől egy pillanatig sincs bennünk, soha kétség. És még amikor vitatkozunk, vagy akár kiabálunk is egymással, az sem fogja sosem azt megkérdőjelezni, hogy azon gondolkodjak, hogy jó-e hozzám. Természetes, hogy jó hozzám. De ő is ember, meg én is ember vagyok olykor. Istennél ez még ráadásul nincs is meg, maximum az én részemről, amikor mondom, hogy hát Istenem, nem lehetett volna máshogy, vagy azért nem így szerettem volna, vagy ennek kellene, hogy végre teljesüljön. Nem hagyhatsz így a slamasztikában, nem hagyhatod, hogy ennyi ideig kilátástalan legyen az életem. A kegyelemben élő ember tud várni nyugodtan. Tehát nincs benne az, hogy ha van Isten, és jó az Isten, akkor most csinálja meg. Egy pillanatig nincs kétsége afelől, hogy Isten továbbra is jó. És elsődlegesen számomra nem azért jó, mert ezt most meg fogja csinálni, akár megígérte, nem ígérte meg, de tudom, hogy meg fogja csinálni, hanem azért, mert velem van. És ez teljesen kielégít, és megelégít engem, hogy ez a jó Isten, ez velem van. Milyen rossz lenne az egyébként, hogyha megadná nekünk azokat, amiket akarunk, csak sose lenne velünk. Sose tudnánk vele beszélni. Sose gondolhatnánk azt, hogy most kedvesen rám mosolygott, most átölelt, most megfogta a kezemet. Most tényleg olyan, mint egy barát. És aki a kegyelemben él, ezt tapasztalja, állandóan ezt tapasztalja. A kegyelem alatt és a kegyelemben élő embernek az élete, most direkt ezeket a szavakat akarom használni, sikeres, áldott, jó szerencsés, akinek összejönnek a dolgok a kegyelemben levő ember számára. Magát tartja sikeresnek, lehet, hogy mások, a környezete azt mondja, hogy mi történt vele, még mindig itt tart. Magát tartja áldottnak, magát tartja jó szerencsésnek, miközben esetleg a környezete azt mondja, hogy mennyi szerencsétlenség érte ezt az embert. Mert valóságosan tapasztalja Isten jóságát, iránta való kedvét, szeretetét. És ezért tartja magát szerencsésnek. Ezért tartja magát áldottnak. Ezért tartja magát sikeresnek. És ezért éli meg úgy, hogy a dolgok mindig összejönnek. És őt abszolút nem zavarja, a kegyelemben élő embert, hogy nem úgy jönnek össze, ahogy én gondoltam. Mert eleve azt feltételezi, hogy Isten jó, hanem úgy jött össze, ahogy Isten akarta, és biztos, hogy ez jó nekem. Még ha nehezebb is. Amikor kezdjük egyre inkább így érezni magunkat, meg az életet, akkor nyugodtan hihetjük magunkról, hogy növekszünk a kegyelemben. Az bizonyítja, hogy növekszünk a kegyelemben. Kérek hát mindenkit, hogy nehogy elhiggyük azt, amit a tapasztalati emberi világ sugal, hogy akkor vagyunk áldottak, hogyha az emberek mértéke szerint vagyunk sikeresek, meg eredményesek. Mert hát Jézus halála előtt nem sok sikert tudott felmutatni, még azok is ott hagyták, akik addig ragaszkodtak hozzá. Mégse beszélt úgy Jézus utolsó napjaiban, hogy a tanítványaihoz, hogy barátaim, hát valamit nagyon elszúrtam, valami nagyon nem jött össze, valami végleg el van rontva, hanem hogyha emlékszünk, az utolsó éjszakáján azt mondja Jézus, hogy az új szövetséget, az új kapcsolatot Isten és az emberek között most alapítom meg. És azért úrvacsorázunk azóta is mindannyian, akik keresztények vagyunk. Mert elhisszük, hogy igazat mondott. Szerettem volna veletek eltölteni még ezt a vacsorát, mondja a barátainak. És nem úgy mondja, hogy még utoljára együnk egyet, mert aztán úgyis itt mindennek vége. Hanem ő már előre is mondta, hogy lesz gyerekek ennek folytatása, akár hiszitek, akár nem. Mert telve volt kegyelemmel úgy is, hogy megtapasztalta magában az atyának a jóságát, szeretetét, biztonságát, jelenlétét, és úgy is, mint akiből ez jön és ez árad. Ne higgyünk tehát a statisztikai adatoknak, ne azokat vonatkoztassuk magunkra, ne kalibráljuk, hogy hol vagyunk mi az átlaghoz képest, bármiben, szépségben, egészségben, anyagilag, akármiben, hanem higgyük el azt, amit elhitt Pál apostol is, hogy elég nekünk Isten kegyelme. Ezt most nem a lustáknak mondtam természetesen, akik semmit nem akarnak megtenni a változásokért és az eredményekért, hanem azoknak szól, akik egyébként nagyon igyekeznek, nagyon szeretnének valamiket elérni, megvalósítani, de hogy higgyük azt, hogy elég az a jóság, ami körbevesz bennünket ehhez. Amen. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Imádkozzunk ezért.